Rádió egy Egri magazin. Régiós hírek, információk minden szombat délelőtt a 101.9 Rádió 1-en.
Kellemes napot kívánok! Köszöntöm Önöket a 101.9 Rádió 1 Egri magazinjában, Magyar Gina vagyok. Mai adásunkat a környezetvédelemnek, a megújuló energiaforrásoknak, a szelektív hulladékgyűjtésnek szenteljük, melyek napjaink legfontosabb témái, tennivalói közé sorolhatóak. Nagy figyelmet szentelünk a biomassa előállításának, ahol Hornyák László megújuló energiaforrásokat értékesítő szakember, és dr. Jung László az Egererdő ZRT vezérigazgató helyettes lesz segítségünkre. Megkérdezzük az Ökopannon Nonprofit Kft. Részéről Kancsár Mónikát, a cég kommunikációs vezetőjét a szelektív hulladékgyűjtésről, és végül egy szigeteléssel foglalkozó cég vezetőjét a napjainkban népszerű épület szigetelési technikákról. Ha kérdésük, véleményük lenne műsorunkkal kapcsolatban, keresenek minket az eger@posta.radio1.hu e-mail címen.
That picture of you is so magical. We'd be so fantastical. Leather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights.
Minden szombat délelőtt a 101.9 Rádió 1-en.
Első riportunkban Marcsek Gábor beszélget Kancsár Mónikával, az Ökopannon Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetőjével a szelektív hulladékgyűjtésről.
A szelektív hulladékgyűjtés a különféle hulladéktípusok anyagfajta szerinti külön válogatása. Ezek az anyagok a fém, a fehér üveg, a színes üveg, a papír és a műanyag. A szelektív hulladékgyűjtés után következő fázis az újrahasznosítás, melynek során az összegyűjtött anyagból új anyagot hoznak létre, ezáltal elősegítve a környezet tisztulását. Magyarország városait, településeit járja az Ökopannon Nonprofit Kft. Roadshow-ja, mely szeretné már időben elkezdeni a gyerekek nevelését, hogy természetes legyen a hulladékok külön válogatása. Legutóbb Kerecsenden ismerkedhettek meg a gyerekek ennek fontosságával. Kancsár Mónikát, az Ökopannon Nonprofit Kft. Kommunikációs vezetőjét a roadshow céljáról és a módszereiről kérdeztem.
Az Ökopannon Nonprofit Kft. Szelektív hulladékgyűjtési roadshow-jának a célja az, hogy a gyerekeket játékos formában ismertessük meg a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, azt, hogy hogyan kell gyűjteni, illetve hogy miért kell külön gyűjteni a hasznosítható hulladékokat.
Hol voltak eddig az állomásai ennek a roadshow-nak?
A roadshow az 2003-ban indult útjára, és általában, amikor jó idő van, akkor kezdjük, tehát ilyen tavasztól őszig tart az évadunk, és először 8 állomáson voltunk, utána 29, utána közel 50, idén pedig meg fogja haladni a 100 helyszínt az állomásainknak a száma, tehát azt mondhatjuk, hogy egyre népszerűbb, egyre többen tudnak arról, hogy van ilyen lehetőség, és egyre többen élnek is vele, hiszen azt hiszem, lehet hallani, hogy a gyerekek borzasztóan élvezik ezeket a játékokat, amiket hoztunk nekik.
Milyen játékok ezek is? Hogy ismertetik meg ezekkel a játékokkal bővebben a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát?
4 játékunk van. Az egyik az Ökofa, ami egy célbadobós játék. A gyerekekkel azt tanítja meg, hogy a műanyagot a sárgába, a papírt a kékbe, az üveget a fehérbe, tehát így gyakorlatilag a színeket memorizáltatja a gyerekekkel. A rendmező nevet viselő játékunk az az összefogásra tanít, hiszen ez egy horgászós játék. A terepszőnyeget, amit leterítettünk, annak a 4 oldalán vannak madzagok, és a madzagok együttes mozgatásával lehet felhorgászni a hulladékokat a mezőről. Ha mindenki rángatja, akkor nem fog összejönni, össze kell hangolni a munkát. A hasznosító torony a szelektív gyűjtés fázisait mutatja be, onnantól kezdve, hogy mit gyűjthetünk, hova gyűjthetünk, hogyan gyűjthetünk, egészen odáig, hogy hogyan térnek vissza mindennapjainkba a szelektíven gyűjtött anyagok. A tudáskereke pedig a különböző anyagtípusok hasznosításáról ad egy-egy érdekes információt.
Milyen a fogadtatás ennek a rendezvénysorozatnak?
A visszajelzésekről, illetve a tapasztalatokról annyit, hogy a gyerekek nagyon élvezik, hiszen itt van egy óra, illetve egy foglalkozási lehetőség, amikor nem a padban ülve, jelentkezve, hanem egy kötetlen formában, játékos formában tanulhatnak egy nagyon fontos dologról, és nagyon hasznos az, hogyha a gyerekeket a gyerekek nyelvén szólítunk meg, hiszen ők így tanulnak, tehát a célba dobnak, azzal tanulják, és hogyha hazamennek, akkor nagy valószínűséggel a szüleiknek is elmondják, hogy hol voltak, mit tanultak, és ezzel bízunk benne, hogy a szülőket is rávehetik arra, hogy gyűjtsenek szelektíven.
Pontosan erre vonatkozott volna a következő kérdésem, hogy ugye itt nagyon sok most óvodások vannak éppen, és gyerekek, tehát gyakorlatilag, hát otthon nem biztos, hogy mindenki a saját szemetét dobja ki, hanem inkább a szülők azok, akik szelektíven gyűjthetnék ezeket. Tehát ezek a rendezvénysorozatok gyakorlatilag akkor a távolabbi jövőt célozzák, illetve a gyerekek által közvetlenül a felnőtteket is.
Így van, az a célunk, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akinek a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok külön válogatása, hasznosítása már a mindennapjainak a részét képezi, és nem kell erre külön figyelmet fordítani, hiszen olyan természetes, mint mondjuk az, hogy reggel fogat mosnak. Illetve az is célunk, hogy a szüleiket megneveljék. Volt egy nagyon kedves történet, amikor a budapesti unoka elment Szombathelyre a nagypapájához, és a nagypapát megtanította szelektíven gyűjteni, tehát addig állt a PET palackkal a kezében, amíg a nagypapa nem talált egy szelektív hulladékgyűjtő konténert, de számtalan ilyen esettel találkoztam az országot járva. Legutóbb Kerecsenden is úgy fogadtak, hogy képzeljem el, hogy Egerben ezt így kellett csinálni, és rászól a nagypapára, rászólnak a nagyszülőkre, rászólnak a szülőkre. Ez a cél.
Örömmel fogadják az iskolák, óvodák, vagy bárhova, ahová mentek ezeket a rendezvényeket?
Igen, mert hogy ez a partnertelepüléseink oktatási intézményeinek nagy része felfogta, érzi azt, hogy a környezetvédelem egy nagyon fontos téma. És az, hogy ezzel játékos, kötetlen formában tudnak foglalkozni, egy ilyen látványos, érdekes foglalkozás keretében. Ugye ezek az eszközök, amiket hoztunk, ezek ilyen nem mindennapik. Egyrészt elég drágák, másrészt van benne kreatív munka, illetve több éves tapasztalat alapján fejlesztettük ki. Németországból kaptunk mintákat, hogy milyen játékokat lehetne csinálni. Ezt nem minden iskola engedheti meg magát, hogy ilyen játékokat csináljon, és ezért érdekes, illetve hasznos is ez a foglalkozás.
Rádió 1 EGRI magazin. Régiós hírek, információk minden szombat délelőtt a 101.9 Rádió 1-en.
It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Már is folytatjuk az EGRI magazint, a továbbiakban a biomassa előállításáról beszélgetek dr. Jung Lászlóval, az Egererdő ZRT vezérigazgató helyettesével, aki igen részletesen tájékoztatja a hallgatókat mindarról, amit az erdőből előállítható biomasszáról vagy tűzifáról tudni kell.
Az Egererdő ZRT hogyan törekszik biomassa előállítására?
Mi a biomassa? Ugye a száraz biomassa ezen belül, vagy szilárd biomassa. Ugye a biomassa minden, ami nő, meg biológiához tartozó alapanyag. Az újkor hozta azt a fogalmi rendszer, nomenklatúrát, hogy miért nevezzük el biomasszának, és a biomassa mire használható. Hát a biomassa nem csak energiaellátásra használható, ugye, mert ennél sokat a lényegesebb, és talán a spektrumát nézve nagyobb százalékba használjuk a biomasszát, itt beleértve az élelmezést, az állattakarmányozástól kezdve minden. Csak ugye a biomassa előállításnál, ember által történő előállításnál, és képződésnél, tehát az ember nélkül való képződésnél, is képződik biomasszának olyan része, ami úgymond közvetlen direkt felhasználásra nem kerülhet, de ugyanakkor a felhasználási spektrumba belefér az úgynevezett energia előállítás. Ezért van most a fogalom összekötve, hogy valaki azt mondja, hogy biomassa ma Magyarországon, nem csak Magyarországon, EU-ban, világon, egyből az villan benne neki, hogy energia. Hát persze, mert a biomasszának egy része használható ugye energiának.
Amelyik nem használható, az miből képződik?
Ami nem használható biomassa energetikai célra, azok vélhetőleg olyan károsanyag kibocsátásokat tartalmazhat, ami ugye nem szabad arra használni. Tehát az már egy megint másik kategória. Ez a képződött biomassa és ugye energia célra történő felhasználásának a dolga, csak már szűkítsük be ugye az erdészeti tevékenységet. Nem a melegvíz feltalálásának a folyamatáról van szó, szó, hiszen tényleg szinte majdnem azt mondom, szlogenként lehet mondani, hogy a legősibb energetikai felhasználási alapanyag a fa. Nem a szén, nem az olaj, és akkor ha mondtuk ezeket a fogalmakat, akkor mondjuk azt, hogy a fosziliák, mert ez is egy nagyon csúnya szó, de mindenki erről beszél, hogy van a foszilis energia, ugye ezek a gáz, a szén, a kőolaj termékek, ami ráadásul ugye elég komoly problémákat okoznak, ugye a széndioxid áztatás tekintetében. De hát az ősember, most menjünk oda vissza, az végül is a fától, az volt a legelőször neki, abba belecsapott a ménkű, és akkor abból tudott ugye melegedni, fázi rájött, hogyha az ég, akkor meleg van, tehát legősibb. Most ugorjunk sok-sok, akár ezer év nagyságrendeket, vagy milliókat is, amikor eljutunk arra pontra, hogy már mai korról beszéljünk, vagy esetleg a nem régmúltról, amiről arról beszélünk, hogy fogalmasodott és tudatosodott az emberben a környezetének a használata. Hát a környezet használatában ugye bele tartozik a mezőgazdasági művelés, meg sok-sok minden, meg az, hogy a biológiától, a földtől elveszünk területeket, mert repülőgép leszállópályát építünk, meg házakat építünk, ez mind a földnek a használata. Ezért vagyunk emberek, meg hát ugyanezt más is megcsinálná rajtunk kívül, csinálja is egyébként. Ebbe a használati rendszerbe félberúgja maga az erdő használati dolog is. Mi a tudatos erdő gazdálkodás vagy erdő használatnak a múltbeli visszatekintését egy olyan 200 év, 250 évre veszük, miközben már ha visszanézzük a 10. században lévő törvénykezéseket is, már ott is már az erdővel kapcsolatos fogalmak megjelennek. Tehát mindig is érezte valahol a környezetében, elsősorban a tulajdonformálásból adódóan, hogy az én erdőm, ott majd én oda bemehetek, és én ott azt csinálok, amit akarok. Na most, amit hozott az újkor és a fejlettség, ami azt mondta, hogy nem csak az, hogy enyém az erdő, és azt csinálok, amit akarok vele, hanem az enyém az erdő, de az erdőnek nagyon fontos a bioökoszisztémában szerepe, tisztje van, tehát az erdőt már úgy kell használni, és akkor most jön egy új szó, és ez már újkori szó, művelni, hogy annak a folyamatossága, idegen szó a kontinuitása megmaradhasson. Ez tulajdonképpen összefog a maga az erdőgazdálkodás. Most eljutottunk az erdőgazdálkodáshoz, és akkor most szűkítsük be Magyarországot, beszéljünk a szép hazánkról. Magyarországon belül nyilván a kitermelhető fának, vagy az erdőbe fordított területnek ugye van egy elemzése, van egy tényszáma, és az alapból áll, hogy mivel mérsékelt égőben vagyunk, a rendelkezésre álló faállományunknak szinte 95% úgynevezett lombos fa. Tehát nem, fenyő, lombos fa. Ez azért lényeges tudni, mert akármilyen erdő gazdálkodási szisztémmel működtetjük az erdőt, tudomásul kell venni, hogy az a fáknak van egy növekedési ritmusa, egy habitus képződése, van egy ág, van egy koronahányad, van egy törzshányad, tehát kialakul az, hogy egy állomány, még egyszer mondom, akármelyik módszerrel lesz annak olyan hányada a kitermelt fánynak, amiből nagyon értékes bútort lehet előállítani, klasszikus értelemben a bölcsőtől a koporsóig, mert az mind az ipari felhasználás dolga, ugye, mert azt mind fűrészelni kell, fölvágni kell, szárítani kell, ragasztani kell, parkettát csinálunk belőle, bútort csinálunk, mindent csinálunk belőle, viszont van egy olyan fázisa a tevékenységnek, amikor rá irányul a figyelem arra, hogy nem minden használható föl iparilag. A piac nem veszi meg. Na és akkor így jutottunk el a biomasszán belül a tűzifához. Ami mindezekre nem használható föl, ez a tűzifa. Tehát korán sem arról beszélünk, hogy az erdészek vagy az erdő tulajdonosok tűzifát állítanak elő, hanem a használat során képződik egy úgynevezett főtermék. És most jön a lényeg, hogy ez Magyarországon az általam egyet lobos erdők miatt, ez meghaladja, ez nagyon kevesen ismerik ezt a számot, ez a százalék a kitermelt fából meghaladja 60-65%-ot. Ez döbbenetes nagy szám. Ha gondoljuk el, hogy a letermelünk Mátrában, amit nagyon szép erdő, annak a 65%-a másra nem alkalmas. Na most ez eddig a történetnek semmi problematikája nincsen. Kialakult egy az erdőgazda, és még itt akár 20-30 évvel ezelőtti helyzetet is mondok, erdőgazda és az által előállított termékeknek a eladó és vevő harmóniája, viszont jön egy 90-es évek eleje. Egy döntés születik Magyarországon, és itt most már sajnos ez a mi sarunk, nem Európai Uniós vállalás, nem világválság, nem konjunkturális meg dekonjunkturális problémáknak a halmaza, hanem Magyarországon szinte minden községben bevezetik a háztartási felhasználás céljára a gázt. Na most ez az, amikor senki nem modellezte le, mi se hozzáteszem erdészek, hogy a Bükkel és a Mátrával kezdődő községekbe, ahol az addig teljesen logikusan a kert végén időzőjelben lévő nyersanyagot, mert mi előállítottuk, annál egy egyszerű, komfortosabb, szinte tisztább, jobban automatizálható alapanyagot kapok fűtésre, na hát ez a termék gyakorlatilag átalakult és kiszorít a fát. És akkor most megnyugodjunk, most már ne ezer évéket, csak 10 évet, bekövetkezett a 90-es évek végén, és ezt nem kommunikáltuk le mi erdészünk, ez a mi kínunk, mi bajunk, hogy meg lehetett fogalmazni a 90-es évek végére, hogy gyakorlatilag tűzifát, még egyszer 65%-a magyar istenadta erdőkből, az a volumen Magyarországon nem, vagy áralat lehetett értékesíteni. Ugye mit csináltunk? Elkezdtük exportálni kezdetben Ausztriába, Olaszországba, Németországba, az ugye azért lőtávolban lévő, szállítási távolságon belül lévő területek, tehát nem vitte el a költséget a termékből. Viszont ekkor szoktam mondani ezt a horrorisztikus helyzetet, hogy ugyan faszenített formába, de tárgyalásokat folytattunk Kanadával, hogy szállítjuk a fát. Na most hol volt ugye a kommunikáció meg a média, hogy uraim, baj van, hiszen Magyarországon, és akkor most már nagyobb számot mondok, nem csak Eger erdős, de mindent, ugyanezt a tükörképet az Eger erdő, tehát a Mátrányi és a körülöttünk lévő erdőterületekig állítható, mint egy 2,8-3 millió köbméternyi fának a sorsa nem volt lerendezve. Ekkora volt a volumen. Na ekkor jött egy olyan, azt lehet mondani, sötétbe, szinte lámpás nélkül kovájgó szakmának a találkozás, egyébként egy véletlen volt, hogy az energetika, aki már nem igen tudott mit csinálni a korszerűtlen szénerőműveivel, egyik menekülési ösménye volt, hogy áttér megújuló forrásokra, ez most megint egy új fogalmat mondtunk, de vissza lehet csatolni, hogy a biomassa az a megújuló források közé, hogyha ő megújuló forrásokkal állítja elő, akkor nem, hogy jobb pozícióba kerül, mert megveszik tőle, hanem magasabb áron veszik, hiszen akkor már Magyarország Európa Unió küszöbén állt, és az Európai Lokalizáció azt mondja, hogy ha valaki szél, víz, nap, vízenergiával és biomasszával energiát állít elő, akkor az kormányok készülnek fel a saját potenciáljuknak megfelelően preferálni ezt a tevékenységet, hiszen ez környezet kímélő, rendelkezésre ráadásul nekünk ugye energiában szegény ország vagyunk, tehát minden szempontnak megfelelünk. Nos, ez a 2001-ben, tehát 2000-es évek elején mondjuk inkább úgy, tárgyalások kezdődtek meg a térségünkben, konkrétan nekünk a borsodi hőerőművel, az AIS borsodi hőerőművel, ahol az Egererdő csak és kizárólag az addig exportra szánt tűzifa mennyiségét orientálta át az erőművek irányába. Tehát itt vette ki a részét ekkora volumenben, hiszen ez most már számot tudok mondani, hogy az Egererdő általában olyan 120-130 ezer köbméternyi tűzifát állít elő, ez tonnával is lehet körülbelül, mert majdnem megegyezik, évente, és ebből a közel a felét, ugye exportáltuk, ezt a felét felajánlottuk az energetikai szektornak. És akkor most jön megint egy szakasz, hogy ez a folyamat elindult. Hát nyilván logikailag az a cég egy hosszú távú szerződést köt, ez itt nem egy éves beruházat, mert azért át kellett nekik alakultani azért az erőműveiket, hogy ők a fát befogadhassák, meg feldolgozni kellett, aprítolni kellett, stb. Stb. Közben ugye fejlődik a világ, egyre jobban begyűrőznek az energetikai problémák, ismerjük a kázerzárási skizoféniát, ijedelmet, riadalmat, stratégiai kérdés, országok függnek tőle, és jön egy váltás, amikor ezt már mindenki nagyon komolyan veszi az országban. És akkor egyre több ember kezd azon gondolkodni, hogy hogy lehetne ezt a ezeddig beállított folyamatot, hogy mi egy nagy erőműbe elvisszük, hogy lehetne még hatékonyabbá tenni. Hatékonyá? Nagyon egyszerű a válasz, vissza kell menni a tűzhöz mindig, és tulajdonképpen azt kéne, hogy a továbbra is a Mátrával és a Bükkel kezdődő falvak lakossága használja. Igen, ám csak most már az mindenki tudja, hogy azért már a kényelmi szempontból visszatérni a fát hasogatok, meg mondjuk egy városba Egerben mondjuk nem is mindig lehet hasogatni, ezért nagyon ragyogó szép példákat lehet látni tőlünk nyugatabbra is, de keletebbre is hozzáteszem, például Lettországban gyönyörű példákat lehet látni, hogy üzemek és nagyságrendet nem többet kell gondolni, mint egy óvoda, vagy egy iskola, vagy egy kórház, azt mondja, hogy a méreg drága gáztüzelésből áttér mondjuk a fatüzelésre. Na most nyilván legyünk őszinték, ha most holnap azt mondaná itt Egerbe bármelyik óvoda, hogy fatüzelésre átmegy, hát most akkor föl kell venni egy fahasgatót, meg darabolja, nem működik. Viszont van egy technológia, ami ezt a tűzifát aprítjuk, és erre van egy technológia. Most kívánunk beruházni ebben, ez 100 milliós nagyságrendű beruházási projekteket jelent, és szinte azt lehet mondani, hogy bevállalunk egy ilyen program lépését, mert mindenki azt várja, hogy legyen az a termék. Mi aprítjuk ezt a tűzifát, ezt körülbelül úgy kell értelmezni, hogy egy gyufás katujány nagyságrendű apríték keletkezik. Ennek az a fontossága, hogy abban az esetben így a tűzifát készen megkapja a vevő, ez automatizált kazánt fog működtetni, tehát egyszerűen neki csak be kell ugyanúgy a termosztátot állítani, és a kazán beindult, egy ilyen szúrólanga beindítja a dolgot, ráadásul nem a fa ég, ez csak egy technológiai kitérés, hanem elgázosítja a fát, fagáz keletkezik, illetve szénmonoxid, ehhez oxigént adnak, és így lesz belőle a hőleadás. Viszont ami a lényeg a dolognak? Lassan hatékonyabbá válik a rendszer, hiszen már nem kell elszállítanunk a fát 100 kilométeres nagyságrendben, tehát ide le kell csak hoznom, maradjunk Egerné, de nagyon szívesen vinném a Mátraballai körzeti orvosi rendelőbe is, mert van ilyen volumen is egyébként. Kicsi is van, meg nagy is, tehát van kórház nagyságrendű technológia, meg van magán magánház. Tehát például Ausztriába kimegyünk, ott a falvakba, a fészerbe hátul kis beadagoló kürtő van, és bent van egy kazán, ugyanakkor, mint egy hagyományos vegyes tüzelési kazán is, fűtenek vele, amikor éppenséges szükségeltetik. Tehát ha ezt a rendszert ki tudjuk építeni, akkor egyszer megférünk a hatékonyságnak. Ráadásul az ilyen nem éppen pénzbőségben szenvedő kisebb üzemek, kórházak, iskolák, óvodák sokkal olcsóbban, felelősségre vonás nélkül merem azt mondani, hogy ugyanis csináltunk egy kalkulációt egy konkrét projektnél, hogy a alapanyag, tehát gáz és apríték árkülönbözetét vizsgálva megközelítette, hogy csak 60% lesz a tüzeléssel így átálló rendszernek az ára. Most azért gondoljunk bele egy óvon óvodába, ahol 100.000 forintos problémák vannak, és hirtelen azt mondjuk, hogy a több milliós gázszámla helyett, amit évente vagy kifizet, súlyos 100.000-et spórolna meg, és sok minden másra tudna használni. Tehát valahol mi itt látjuk, ahogy elmondtam, a történelmét a dolognak, amit tettünk, mert ebben egyébként azt hozzá kell tenni, hogy az Egererdő ebbe oroszlán szerepet vívott ki az országban. Sok-sok ilyen cég még lépett utánunk ebbe a projektben, és nagyon sokat is segítettünk nekik, hogy ezt a projektet megvalósítassák. De mégis azt lehet mondani, hogy most Magyarországon generál ennek az energetikai kérésének a élén a nagy erőművek tűzifa ellátása folyik, ami azt is meg kell mondani őszintén, hogy nagyon sok negatív kritikát kapott. Mert nem ez a jó. Szinte külföldi rácsodálkozott. Csak amikor mindenkinek elmondom, hogy mi volt a folyamat, hogy egy egyesével veszik az akadályokat, akkor mindenki, ja, hoppá, meg látják, és akkor ezért nem véletlen mondtam el, hogy látjuk a következő lépést. És a következő lépés adott esetben ez, amit mondtam, hogy kisebb, decentralizáltabb, illetőleg akkor a erdőhöz közel lévőbb, például nagyon jól el tudnám képzelni, hogy a ország legmagasabb pontján lévő szanatóriumunk, a Kékes szanatórium, Mátrában lévő szanatórium, uram, bocsáj, a kerítésen túl lévő fából fogja majd kazányait működtetni, és előállít melegvizet, mint haszonvizet, mint pedig a fűtésre szólót. Ami viszont az országban ez előremutató lehet, ha mindenütt ez elindul, akkor minden bizonnyal a Magyarországon így rendelkezésre álló és képződő, hangsúlyozom, képződő tűzifa, mint biomasszát a leghatékonyabban tudjuk felhasználni, ráadásul kiváltunk vele egy nagyon jelentős importhányadot, és hogy most már akkor számot is mondjak, hogy mi a súlya. Mert mindig azt lehet mondani, hogy na most mit tudom én, a kukorica csutka elégetésének a koeficiens a magyar energetikában mit jelent, az is fogadni egy számot. És ezt nem kell becsülni, mert annak idején a paraszti gazdálkodásokban a bubos kemencét azzal fizették. De mégis itt kell egy nagyságrendet mondani. Magyarországon körülbelül 1050 petazsúl az ünnep energia felhasználása Magyarországon évente. Becsléseink szerint a magyar erdőből kikerülő tűzifa, tehát még egyszer mondom, kontrollált, igazolt, mindenféle certifikáció ellátva és engedélyekkel ellátott tűzifának a petazsúl értéke, az meghaladja a 35 petazsúlt. Durván azt lehet mondani, hogy a magyar energiaellátásnak a 3%-át azt valahol a tűzifából elő lehet állítani. Tehát 1000-ből 30, és ha azt figyelembe veszük, hogy Magyarország kitűzte célul, hogy megújuló energiaforrás tekintetében 2020-ra 13% lesz, hát akkor már a 3 és az 5% közötti nagyságrendre azt kell mondani, hogy hú, ez nagy dolog, erre oda kell figyelni, erre föl kell készülni, és ezeket a projekteket, ötleteket támogatni kell.
Rádió 1 EGRI magazin. Régiós hírek, információk minden szombat délelőtt a 101.9 Rádió 1-en. Go!
Can I do?
következő riportunkban még mindig a biomasszával foglalkozunk, ám ezúttal Hornyák László megújuló energiaforrásokat értékesítő szakemberrel beszélget Kecskés Norbert.
Mi is az a biomassa?
Biomasszának nevezzük a Földön megtermelődött összes szerves anyagot, szilárd szerves anyagot. A energetikai felhasználási célra elsősorban a kemény szárú növényeket, elsősorban a fát használjuk. Gyakorlati felhasználásra a fát kasábnak, faaprítéknak, illetve úgynevezett pelletnek használjuk fel.
Akkor most nézzük azt, hogy mi a biomassza tüzelési előnyei.
A biomasszának számos előnye van. Az első és legfontosabb előnye az, hogy megújuló, tehát amíg a Földön élet van, és tud képződeni egyáltalán bármilyen növényzet, addig ebből lesz. Ez az egyik. A másik, hogy ma a széndioxid kibocsátás az nagyon fontos szempont. A növény az élete során több széndioxidot köt meg, mint az elégetés során keletkezik, tehát negatív mérleget tud hozni a széndioxid gázok hatására. Másik nagy előnye, hogy ez mindenhol hozzáférhető, eláll és nagyon egyszerű berendezésekbe felhasználható.
Miért éri meg mindezt alkalmazni, vagy egyáltalán megéri-e?
Ha visszanézünk a történelembe, az emberi történelem során egészen az iparosodás kezdetéig szinte más nem is használt az emberiség, csak biomasszát. Gondoljunk arra, hogy az ősember is fával fűtött, fával tüzet, tábortüzeket rakott. Nagyon kellemes élmény fűződik a tűzhöz. Gondoljunk csak arra, hogy milyen jó dolog egy esti tábortűznél elüldögélni. Hangulata is van. A másik dolog, hogy amióta az iparosodás elkezdte rabló gazdálkodás szerűen felhasználni a természeti kincseinket, a szenet, az olajat, a földgázt, ezt tudjuk, hogy záros határidőn belül el fognak fogyni. Tehát a biomassza, a fa és egyéb növények azok sokáig megmaradnak, és jelen pillanatban, amiért meg is éri felhasználni, 20-30, illetve akár 50%-kal is kevesebbe kerülhet, mint hogyha földgázzal, vagy esetleg villamos energiával fűtjük épületeinket.
Rádió 1 Egri magazin. Régiós hírek, információk minden szombat délelőtt a 101.9 Rádió 1-en.
Végezetül nézzünk bele a hő, a hang és a nedvesség szigetelés területébe, hiszen ezzel a módszerrel is rengeteg energiát spórolhatunk meg mindennapjaink során. Kovács Zsolt szigetelési szakembert a különleges szigetelési technikákról kérdeztem.
Mi a leghatékonyabb módja annak, hogy az emberek pénztárcáját egy építkezés folyamán, egy lakás szigetelésénél azért ha leginkább megóvjuk, hogyan és milyen anyagokkal érdemes szigetelni egy frissen vagy felújított lakást?
A megnőtt energiárak miatt egyre fontosabbnak tartják az emberek a hőszigetelést. Egy építményen belül több módon is spórolhatnak a fűtésszámlával, így megemlíthetjük a nyílászárók szigetelését, a födőn padlás szigetelését, illetve a homlokzat hőszigetelést, ami egy lakóházon a legnagyobb felületet teszi ki, így a falak leszigetelésével jelentős mennyiségű hőt tudunk a lakásunkban tartani. A homlokzat hőszigetelésben is lehetnek eltérések, így például a szigetelő anyagbeli különbségek. A legtöbbet használt szigetelő anyag a polisztirol hab, közismert nevén a hungarocell. Ez egy jó szigetelő anyag, viszont nagyon fontos a megfelelő kivitelezési technika. A helytelen lapfelrakás esetleg penészelést okozhat a belső fal felületeken, lecsökkent pára áteresztés miatt. A megfelelő szellőztetés is megoldás jelenthet. A következő szigetelő anyag a kőzetgyapot, aminek a szigetelő képessége, illetve a légáteresztő tulajdonsága is megfelelőek. A rendszer árával még némi kivetni való lehet, de remélhetőleg idővel ez is megközelíti majd a polisztirolhab költségeit.
Ha jól tudom, létezik egy igen különleges szigetelési eljárás, amely egy úgynevezett kerámia gömbös hőszigetelő festék. Ez egy újdonság. Mit lehet erről elmondani?
Hát az egyik legmodernebb szigetelés technika, amiről lehetne beszélni, amiről kevesen tudnak, de tapasztalatom azt mutatják, hogy minden évben duplázódik az eljárás követőjének a száma. Ez a szigetelő anyag a hőszigetelő festék, ami első halása hihetetlennek hangzik, de talán a könnyebb megértés érdekében egy pár szót említhetnénk az anyagról. A rugalmas kötőanyagba belekevert kerámia gömbök belsejében vákumot képeztek, és ez rendkívül nagyfokú hőszigetelést, illetve hővisszaverést biztosít ennek a technikának. Érdemes megemlíteni, hogy a festék a falban lévő vizet képes elpárologtatni, így nő a falazat szigetelő képessége, a penészelés szinte teljesen megszűnik. Az anyag sokoldalúságára bizonyíték, hogy alkalmazható kültérre, beltérre, fára, bitumenre egyaránt. Természetesen ez mind más-más fejlesztés. Érdemes szétnézni a piacon, mert ismereteim szerint Magyarországon csak a termosílt festék rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. A beltérre alkalmazott anyag a kerámia gömböknek köszönhetően egyenletesen veri vissza a hőt, így a hőmérséklet kiegyenlítődik, a hőfok megegyezik a parkettán és a mennyezeten egyaránt.
Ha jól tudom, nem csak a hőszigetelésben van szerepe ennek a különleges festéknek, hanem a légáteresztésben is. Itt mit mondhatunk el?
Ez így van. Érdemes még megemlíteni a hőszigetelésen kívül a légáteresztő és a hővisszaverő képességét, illetve a hangszigetelést is. Ez az univerzális anyagot olyan helyen is lehet alkalmazni, ahol a hagyományos szigetelés körülményes esetleg nem kivitelezhető. Például műemlék jellegű épületeknél, nehezen hozzáférhető helyeken. A fűtésszámlán körülbelül 30% megtakarítás jelentkezhet a termosírt festék alkalmazásával. Végezetül remélem, hogy sikerült megfelelő segítséget nyújtani a hőszigetelés előtt álló és még kicsit bizonytalan embereknek a nekik megfelelő módszer kiválasztásában.
Rádió 1 Egri magazin. Régiós hírek, információk minden szombat délelőtt a 101.9 Rádió 1-en.
Ennyi fért mai Egri magazinunkba, remélem, hogy sikerült utat nyitni a megújuló energiaforrások felé, és bővebben képet adni ezek fontosságáról. Ha a kérdésük, véleményük van témáinkkal kapcsolatban, keressenek minket az eger@posta.radio1.hu e-mail címen. Mára köszönöm figyelmüket, Magyar Dzsinát hallották.